Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor ott a Golgotai keresztfán minden bűnünket elhordoztad, akkor a mai nap bűneiért is eleget tettél. És köszönjük, Urunk, hogy a mai napon is minden áldásban, amiben részesedhettünk, az a Te egyetlen egy áldozatodért volt lehetséges. Köszönjük, Urunk, hogy így meghatároztad ezt a mai napunkat is, és köszönjük, hogy összejöhettünk, hogy rád figyeljünk közösen. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarod dicsőíteni magadat a mi életünkben is, ezért ígéd nekünk, hogy téged ismerjünk meg egyre inkább jobban, egyre jobban, és egyre inkább neked élve. Kérünk tégedet, hogy most is, ha történik ez, hogy a te ígéd által hozzátad kerüljünk közelebb, megértve a te akaratodat, hogy mint cselekedtél Ábrahám életében. És kérünk, Urunk, hogy amit hallunk, az ne pusztán egy tudás legyen számunkra, hanem formálja a szívünket, gondolkozásunkat úgy, hogy az életünk is megváltozzon. Kérjük, hogy a Szent Lelked által munkád, mert egyedül te vagy erre képes. És köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy közöttünk, mert megígérted, hogy ahol a te nevedbe jönnek össze, ott, ott vagy. Legyen ezért is áldott a neved, örökkön örökké. Amen. Mózes első könyvének tanulmányozását folytatjuk. Egy eléggé hangsúlyos fejezettel, a 15. fejezet kerül soron, bár 21 vers, de a Szentírás lényeges, mondhatni az egyik legalapvetőbb tanítása alapszik ezen a fejezeten. Pál apostol, mondhatni, hogy erre alapozta a teológiáját, és a reformáció is az itt megfogalmazott igazságot fedezte fel ismételten. Tehát az itt leírtak többszörösen is megváltoztatták a világot, hogy úgy mondjam. A Károli fordítás szerint olvasom. E dolgok után lett az Úr beszéde Ábrahámhoz látomásban, és ezt mondta neki. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te neked, a te jutalmad felette ilyen bőséges. És ezt mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaszkusz beli Eliézer. És ezt mondta Ábrám, ími én nékem nem adtál magot, és ími az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ími szólt az Úr ő hozzá, ezt mondva, nem ez a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És ezt mondta neki, így lesz a te magad. És hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő neki igazságul. És mondta neki, én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kazdimból, hogy neked adjam el földet örökségedől. És mondta, Uram Isten, mitől tudhatom meg, hogy öröklöm azt? És felele neki, hozd nekem egy 3 esztendős püszőt, egy 3 esztendős kecskét, és egy 3 esztendős kos, egy gerlicét és egy galambfiat. Elhozzá azért mindezeket, és kétfelé hasítta azokat, és mindegyiknek fele részét, a másik fele részének átellenébe helyezte el, de a madarakat nem hasítottak kétfelé. S ragadozó madarak szálltak le húsdarabokra, de Ábrám előzi azokat. És lett nap lementekor, mély álom lette meg Ábrámot, és ími rémülés és nagy sötétség szállt ő rá. Mondta az Úr Ábrámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevén lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Te pedig elmész a tatyáidhoz békességgel, eltemettetel jóvénységben. Csak a 4. nemzedék tér meg ide, mert az emorósok gonossága még nem telt be. És mikor a nap lement, és sötétség lett, ímé egy füstölgő kemence és tüzes fákja, mely által ment a húsdarab között. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván, ha te magodnak adom ezt a földet, Egyiptomnak folyóvizétől fogva a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig. a keneusokat, kenizeusokat és a karboneusokat, a hitteusokat, ferizeusokat és a refeusokat, az emoreusokat, kanoneusokat, girgazeusokat és a jebuzeusokat. Nos, egy eléggé sok mindent tartalmazó ige szakasz ez, vágjunk is bele. Az előzmények fontosak ugye bár, hogy mit tett Ábrám, és Isten milyen győzelemmel ajándékozta meg őt. Ugye bár itt egy háborúról volt beszámolva a 14. fejezetben, Kánán földjének királyai háborúztak. Az egyik vezető Kedorlaomer volt, nem részletezem, Lótot elrabolták, és mindenét, és Ábrám pedig csak azért, hogy Lótot megmentse, utánok ment és harcolt velük. Tehát Ábrám nem nagyon akart a helyi politikába beleszólni, de a unokaöcséért megtett mindent. És Isten győzelmmel ajándékozta meg. És Isten ezek után, miután találkozott Melkisédekkel is Ábrám, és megáldotta őt, ezek után szólította meg az Úrt. Tehát ezzel kezdődik a 15. fejezet, hogy e dolgok után lett. Na már most a kérdés az, hogy Ábrám miért félt. Mert Isten így kezdi, hogy ne félj, Ábrám. Ne félj. Mitől félt Ábrám? Hát, ha végig gondoljuk a történteket, akkor jogosan van mitől félnie, mert attól még, hogy egyszer egy csatában legyőzte ezeket a királyokat, attól azok még újból összegyűjtették a seregüket, és újból megtámadhatták volna azt a területet, ahol Ábrám élt. Lehet, hogy ettől is félt. Azután azt is nagyon jól tudjuk, hogy ha valaki győz, úgymond, és hirtelen nagy hatalomra tesz szert, már pedig Ábrám itt hirtelen emelkedett ki ott a környék királyai közül, mint egyedüli győztes, az ilyen embereknek irigyei szoktak lenni, nem csak az ellenség között, és bizony az irigy emberek sok mindent meg tudnak tenni, hogy ők magasabb pozícióba kerüljenek. Ábrám lehet, hogy ettől is félt. Nem tudjuk pontosan, de valószínűsíthetően ezek voltak azok, amik a fejébe járhattak. Illetve hát lehet, hogy Ábrám maga is egy kicsikét elmerült ebbe a dicsőségbe, értsétek jól, tehát biztosabb lakhelyet akart volna, nem egy ilyen vándorló életet, lehet, hogy éppen sége meg akarta volna szilárdítani az életmódját, és inkább ezt a hatalmat és ezt a győzelmet kihasználva, úgymond nyugodtabb életet élni. Ezt abból sejtjük, hogy Isten jutalmat ígér, de másfélét, nem e világit. Isten tehát ekkor megjelenik Ábrámnak, és rögtön bátorítja, hogy ne félj. Én pajzsod vagyok te neked. Ez önmagában véve is már egy üzenet, hogy Ábrám, bár nyert egy csatát, mégis megjelenik a félelem, és Isten pedig bátorító utásként megjelenik neki. Ez számtalanszor fordul szerintem bennünk előtt, hogy csodákat élünk meg Istennel, és aztán utána az ember elkezd félni, hogy jaj, csak el nem újjék, de jó lenne, ha minden nap ugyanilyen győzedelmes lenne, és ilyen áldásokkal teli. És aztán elkezd félni, hogy megint jönnek majd újabb ellenségek, és Isten pedig megjelenik és bátorít. Ne félj! Én pajzsod vagyok te neked. Dávid királynak számtalan esetben volt ez a hitvallása, hogy menedékem és pajzsom ő. Vagy még úgy is kifejezte ezt, hogy Isten az én bástyám. Ő benne biztonságban vagyok. Ő az, aki engem megvéd. Tehát igazából mindaz, ami körülvesz, lehet Ábrámnak volt nagy serege, nem ért semmit, ha Istenen kívül van. A királyoknak is volt nagy seregük, mégsem győztek. A harcot nem a számok törvénye döntött el, hanem hogy kivel volt Isten. És mindig erre akar bennünket figyelmeztetni Isten, hogy ne e földi körülmények között mélegeljük a jövőnket, úgymond. Hogy mi lehetséges, mi nem, mitől féljünk, kitől féljünk, hanem ahogy Pál is mondja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát tartsuk őt valóban védelmünknek, ahogy Ábrámot is ezzel biztatta, hogy én vagyok a te pajzsod, én védelek meg téged. A te jutalmad felettegen bőséges, folytatta Isten. Ez a második dolog, amit kijelent neki, mégpedig látomásban, zárójelben tudjuk jól 4 Mózes 12-ből, hogy Isten a profétákhoz, vagy látomásban, vagy álomba szólt, álmon keresztül, itt most látomásról van szó. Tehát jutalmat ígér neki, mégpedig azt a jutalmat, hogy a te jutalmat felette igen bőséges, tehát nem a zsákmányra gondolt, amit a háborúba megszerzett. Tudjuk jól, hogy Ábrám a zsákmányból nem kért. Azt mondta, hogy ami az emberek volt, azt adjátok esetleg neki, de én nem kérek a ti gazdagságotokból, nehogy valaki azt mondja, hogy engem egy ember vagy egy király gazdagított meg. Isten másfajta gazdagságra gondol, az az örökség, amit csak őtőle kaphatunk meg. És ez az üdvösség, a bűnbocsánat, az örök élet reménysége. És ugyanakkor Ábrám, ugyebár még korábban, mert Isten már korábban is többször megígért neki sok mindent, Ábrámnak öröksége volt, hogy sok nép származik közüle, vagy őtőle a megváltó is, majd az ő utódja lesz. Kánaán földjének ígéret, és még sok minden. De Isten ígéretei azok, amelyek az igazi örökségek. A jutalmat felettégen bőséges, nem azt jelenti, hogy az élethelyzetünk és körülményeink majd olyan nagyon gazdagok lesznek, hanem hogy Isten ígéreteinek tárháza, ugyebár, az Spurgeon is megfogalmazza, az a miénk. Miénk az a gazdagság, hogy amit Isten ígér, azt mi tényleg a magunkénak tudhatjuk. Ezek után Ábrahám úgymond visszakérdezett, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam szálladom, az tud belé Eliézer. Ími én nékem nem adtál magot, és ími az én házam szolgaszövetje lesz az én örökösöm. Ez olyan kételkedésnek tűnik elsőre. Isten csodálatosan megígéri, hogy ő lesz a védelme, pajzsa, ő az, aki igazán meggazdagítja Ábrámot, és olyan életet ad neki, ami igazán értékes. Lehetne kérdezni, hogy hát mi kell ezek után? És Ábrám erre elkezdi kérdezősködni, hogy de tudom, hát nekem nincsen magzatom. Nincs gyerekem. Nincs utódom. Most kérdés, hogy ez kételkedés, vagy számonkérés Ábrám részéről? Valóban nem hitt Istennek, és ezért kérdezte? Én úgy gondolom, hogy itt nem hitetlenségről vagy kételkedésről van szó, hanem egyfajta ilyen hívő értetlenségről. Tehát elfogadja, amit az Úr ígért, amit korábban is már ígért, korábban már azt ígérte Istennek, hogy annyi utódod lesz, mint a tengerparton a homokszem, hogy tiéd lesz az a föld, amelyen most éppen vagy, és még sok más egyébet. Nem először hangoznak el ezek az ígéretek, amik már később elhangoznak. De nagyon jól tudta Ábrám, hogy mindezek az ígéretek csak egy valakin keresztül juthatnak elő hozzá. Azon a magon keresztül, azon az utódon keresztül, aki keresztül Isten megáldja minden népet. És a harmadik versben ezért beszél egyes számba. Nekem nem adtál magot. Még nem született meg az az utód, akiről azt mondtad, hogy majd minden nemzetet megáldja Isten. És én úgy gondolom, hogy Ábrám ezt nem értette nagyon egyszerűen, és szomorkodik, hogy hát az én házam damaszkuszbeli Eliézerre fog szállni. Mit ér mindez, Uram, hogyha úgymond egy ilyen pogány rabszolgára fog szállni, az én vagyonom. Tehát Ábrám, én úgy gondolom, megragadta az ígéreteket, hogy igenis ő feleségem bőséges, az ő jutalma és ő Isten pajzsa, de egyszerűen nem értette, hogy hogyan lehetséges az, hogy mindezek az ő utódainak vannak ígérve, holott neki nincs utódja. Hát értsük meg, Ábrám egy egyszerű férfi ember volt, ekkor már idős, és hát valljuk be, azért 80-90 évesen az ember már nem vár magától nagyon sokat, pláne nem, hogy utódai legyenek. És Ábrám nagyon egyszerű, csak ezt így végig gondolta, hogy Uram, hát én már itt vagyok az életem végén. Én elhiszem neked, amit mondasz, de hogyan lehetséges az, hogy nekem utódaim legyenek, holott egy gyermekem sincs, a damaszkuszbeli Eliézer lesz az én örökösen egy szolga. Valószínűleg ez az ember volt amúgy Ábrám vagyonának ilyen fő kezelője, valószínűleg őt ezért nevezi meg örökösnek. Tehát Ábrám egyszer nem tud összerakni a képet, hogy most hogy is van ez, hogy az én utódomon keresztül. És Isten itt ismét megerősíti őt, bár nem feltétlenül ad neki konkrét választ. Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te áldékodból származik, az lesz a te örökösöd. Ez azért úgy elgondolkoztatta szerintem Ábrámat, az én áldékomból, ilyen időskorral. Bár valljuk be, azért szerintem Ábrám még mai kifejezéssel éve elég fit lehetett, hogyha ilyen háborút vívott még. Szóval valószínűleg nem olyan állapotban volt, mint manapsággal képzelünk egy 89 éves férfit. De mégis, Isten azt mondja, hogy igenis, tőled fog származni.
A szeretetben még szeretkeztem, illetve még semmit.
Később igen, de eddig még semmi. De és itt tényleg egy szeméről beszél. Pál apostol is hangsúlyozza az egyik levelében, hogy nem több magról van szó, több utódról, hanem egyről, akin keresztül minden ember elnyeri az örökséget. Ez pedig Jézus Krisztus. És itt sem mondja, hogy majd rögtön az első fiad lesz, vagy a következő generáció. Isten csak megőrzi ugyanúgy azt, hogy igen, majd tőled fog származni, aki a te örökösöd lesz. És kivitte őt, és mondta, mármint kivitte a sátorból, még mindig látomásban vagyunk, bár ez történhetett volna akár a valóságban is, valóságban is ki tud az ember lépni a sátorból. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És ezt mondta neki, így lesz a te magod. Tehát ez azért kicsikét olyan döbbenetes dolog, tehát ott van Ábrám, hangzott nélkül, és Isten is azt mondja, hogy nézz fel a csillagokra, meg tudod számolálni őket. Hát nem, iszonyú sok van. Ki alkotta azokat? Ki teremtette ezeket? Hát te, Uram. Akkor olyan lehetetlen dolognak tűnik számodra, hogy neked utódokat adja? A csillagrendszereket és galaxisokat teremt az Isten, akkor utódokat ne tudna adni. És ráadásul tényleg azt mondja, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Na de kikről van szó? Kikre gondolt itt Isten? Kik Ábrám utódai? Mert valljuk be, azért nem Ézsaura gondolt, nem is Izmáelre, tehát, mert őről a szentesek egyértelműen mondja, hogy nem ők az ígéret gyermekei, és nem ők Ábrám örökösei. Akkor Izsák és Jákob? Részben igen. Valóban Izrael népe Ábrámtól származott. De ugyanakkor azt látjuk, hogy Izrael népe közül sem volt mindenki, aki testileg tőle származott, Isten örököse. Az Új Szövetségben Pál apostol magyarázza meg, hogy Ábrám igazi utódai azok, akik hisznek Istenbe, és hitáltal öröklik a mennyek országát.
Én tudom, hogy
azt,
hogy a megjelent Istennem és Krisztusban, és a külön Krisztusban kereszteltetek, az a külön az Ábrám utódai. Szóval szerintem ebben is nagyon hazudani.
Hát ezt értjük alatta. Hát, igen. Igen. De remélem senki nem értette félre. Tessék?
Igen, szóval most lehet az előtt, hogy hiszek Istenben.
A következőben akartam látni, mert a következő igevers a, ennek a hitnek az egyik alapját fogalmazza meg, hogy és hitt az Úrnak, és tulajdonították az őnek igazságból. Tehát ezzel folytatja Mózes a beszámolót. Először is Ábrám hitt az Úrnak. Mit hitt el? Hát, szerintem nem csak azt, hogy hát igen, milyen sok csillag van, és hogy nem lehet megszámolni, és majd így lesz az én utódaim száma, de mindazt, amit korábban felsorolt, hogy egy utódja lesz, aki keresztül nyerhet bárki áldást, és ez csak Jézus Krisztus. És az ő benne való hit az, amit itt a Szentírás említ, és azt mondja, hogy ez a hite Ábrahámnak, tulajdonítatok neki igazságot. Ez egy jogi kifejezés. Pál apostol ezt az ige verset a Róma 4-ben magyarázza meg. Tehát könnyű dolgunk van ennek a ige szakasznak a magyarázatában, bár a Róma 4-et is magyarázni kell, tegyük hozzá. Mit jelent ez, hogy hitt Ábrahám, és ezt tulajdonítatott ő neki igazságot? A Róma 4 ezt mondja. Mit mondunk tehát, hogy Ábrám a mi atyánk nyert volna terv szerint valamit? Mert ha Ábrám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék. De nem az Isten előtt. Azaz, nem ez történt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságból. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítaték kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítati igazságból. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül, boldogok, akiknek megbocsátottak az ő hamisságait, és akiknek elfedeztettek az ő bűneit. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Hát ez mondhatni hitünk egyik alapja. Nem azért reménykedünk bűnbocsánatban és Isten kegyelmében, mert mi valamit teszünk, hanem azért, mert Isten nekünk igazságot tulajdonítja a hitet. Ez egy bírósági kifejezés, amit itt Pál is magyaráz. Ha valaki cselekszik valamit és képes cselekedni, akkor, amit adnak neki, az jutalomként, a munkájának az eredményeként kapja meg. De aki nem tudja betartani, nem tudja cselekedni Isten törvényét, már pedig az ige szerint egyikünk sem képes erre, Isten másként menti meg. Hogyan? Úgy, hogy Jézus Krisztus igazságát nekünk adja. Tehát tulajdonítatjuk ő neki igazságot. Itt részben a hit, hogy hiszünk Istenben, aki megigazít minket. Hogy hiszünk Istenben, aki tudja jól, hogy bűnösök vagyunk, mégis igazzá tesz bennünket Jézus Krisztusban. Mert ő tökéletesen engedelmes volt. Az, hogy az ember cselekedetek által üdvözüljön és szerezzen bocsánatot minden bűnére, egyedül Jézus Krisztus, ami igaz, bár ő meg mintelen volt. De ő meg tökéletesen cselekedett mindent. És ezért Isten őt egy tökéletesen igaz embernek fogadta el, és minden áldásban részesítette. Mert ő ezt kiérdemelte. És Jézus Krisztus pedig, aki azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha hisz Jézus Krisztusban, annak adja mindezeket az áldásokat, annak adja ezt az igazságot. És így veszi el Isten a mi bűneinket. Így történik meg az, hogy bűnös helyett az Isten ítéléséken Isten azt fogja mondani rólunk, hogy igaz, nem pedig, hogy bűnös. De csak is Jézus Krisztus miatt. Mindez pedig az embert hittel ragadja meg. Az, hogy mi a hit, az szintú ugye megér egy alkalmat. Röviden, Isten ígéreteinek ismerete, igaznak tartása, mert nem elég tudnunk valamiről, nem tartjuk igaznak, igaznak tartása. Azon kívül, hogy igaznak tartom, személyesen bízom is benne, hogy igen, ez az nekem adott ígéret, és én személyesen bízhatom benne, és az ebből kifolyó élet az engedelmességre való törekvés Istennek. Hogy miután enyém az üdvösség, hogy megmenekültem, ezt én elhiszem, akkor ebből kifolyólag hálából Istennek élek. Az ő törvényei szerint és az ő akarata szerint. Hit az Úrnak, és tulajdonították az őnek igazságból. Kérdés még az, hogy a hit, itt az ember önálló tevékenysége, tehát az hit forrása az emberben van elsődlegesen? Tehát az ember teszi mindezt, és ezért a cselekvéséért Isten igaznak nyilvánítja őt? Értsük meg, hogy nem. A hit ajándék. Az is Istentől van. Természetesen aktívan tapasztaljuk és éljük meg, hogy igen, én hiszek. Tehát látjuk, hogy bennünk van ez a hit, de mindez csak a Szentlélek munkája által. Tehát lényegében véve itt, Ábrahám esetén keresztül Isten felvázja nekünk, hogy hogyan ment meg valakit. És Ábrahám hit Istennek, és ezért a hitéért őt sok nép atyává tette. A hívők atyává, akik Jézus Krisztusban hisznek. Tehát, itt, amikor az ige azt mondja, hogy hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő népi igazságul, Isten tervét vázolja már fel a Biblia legelején, mondhatni. Ugye Ábrahám volt az az ember, akit a sok hitetlen nép közül egy valakit elhívott, hogy utána majd egy nép származzék tőle, hogy minél többen legyenek Isten képviselői a Földön. De itt csak Ábrahám. És Istennek az volt a terve, hogy ez az egy ember, aki úgy mond, mintha egy ilyen gyökere lenne Isten népének, amiből kinő majd, hogy ennek az embernek az életében példát mutasson, hogy hogyan akar mindenki mással cselekedni, és hogyan fog mindenki más megmenteni. A hiten keresztül Isten ígér valamit, mint itt Ábrahámnak az, hogy annyi utódod lesz, mint égén a csillag, a te udoltodban áldatjuk meg a föld minden népe, hogy Kánaán föld és a tiéd lesz, és Ábrahám mindezeket elhitte. És ezen a hiten keresztül mentette meg őt Isten. És ezek után Isten folytatja, én vagyok az Úr, aki téged kihoztalak Ur-Kasdimból, hogy neked adjam a földet örökségedül. Na már most itt Isten visszanyúl az időben. Emlékezteti Ábrahámot, hogy ő volt az, aki kihozta Ur-Kasdimból, elhívta, hogy vándoroljon itt a földön, És ő volt az, aki Kánán földjére vezette őt. És az elhívásának a lényege Ábrámnak, hogy egy földet neki adjon. Na már most egy ember, hogy ő tud egy egész földet birtokolni. Hát egy maga nehéz. Most használja azt a hadsereget, akivel ott háborúzott. Nem ez volt a módja. Mégis azt mondta, hogy örökséged ez a föld, a tiéd, tekints úgy rá. Korábbi fejezetekben még azt is mondta, hogy járd be, szeltébe, hosszába járd be ezt az országot, nézd meg jól, ez a te örökséged. Még hogyha nem is tudod úgy birtokba venni, hogy mindenki elismerje rólad, aki ott lakik azon a földön, hogy az a tiéd, akkor sem az számít, mert Isten az, aki azt mondta, hogy ez most már tiéd, elmit gondoljanak a többiek. Te úgy laksz itt, mint ennek a földnek az örököse. És ez az örökség a zsidókhoz írt levél szerint nem azt jelentette, hogy Ábrám most már megnyugodhatott, hogy megérkeztem, most már biztonságban vagyok, ez a maximum, amit Isten nekem ad. Nagyon jól tudjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy Ábrahám megértette, hogy miért áll fel ez a kettős helyzet, hogy igen, az enyém, de mégsem az enyém. Mert senki nem ismeri el. Azért, mert Isten ezt a földet örökségül úgy akarta adni, hogy az egy szimbólum legyen. Hogy tiétek, úgymond a mennyeknek az országa. Egy ország a tiéd. Ahogyan örökségül bírod ezt a földet, úgy ígéri Isten örökségül neked a mennyországot. Isten országát. És a zsidókhoz írt levél ezt mondja, hogy ha arra tekintett volna Ábrahám, hogy most itt a földön magának otthon találjon, és azt mondja, hogy igen, ez már az enyém, akkor megtehette volna azt, hogy akár visszatér Ur-Kasdínba, és ott telepszik le, vagy bármi máshol letelepszik, és azt mondta volna, hogy otthon talál. De azt mondja, hogy nem találtak otthont, hanem vándorként élték le az egész életüket, és ezzel maguk tettek bizonyságot, hogy Istentől kapott örökségünk nem itt a földön van elsősorban, hanem majd oda átvár ránk. Mert az az igazi örökség, és erről beszél Isten, hogy mert Isten készített nekik mennyei várost, mennyei hazát. És az az igazi örökségünk. Itt Isten Kánán földjét ígéri neki, és Ábrahám megint visszakérdez, Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? Itt megint fel lehetne tenni a kérdést, és feltételezni lehetne, hogy hát ez az Ábrahám már megint kirelkedik. Hát miből tudhatom meg? Én úgy gondolom megint, hogy mivel az ige előbb azt mondta, hogy hitt az Úrnak, én ezt nem vonnám kétségbe, hanem inkább más magyarázatot keresnék, mégpedig az, hogy igen, Ábrám hitt az Úrnak, ez tulajdonítatott neki igazságul, és azért kérdezi ezt, mert szeretne még bizonyosabb lenni. A hívő ember is hiába ragadja meg sokszor Isten ígéreteit, az néha olyan ingatag alapon áll benne, de hisz. És szeretné, hogyha Isten még jobban megerősítené őt ebben. Például abban, hogy igen, mindent megbocsátott. Igen, meghalt értem Jézus Krisztus. Például ilyen megerősítés az úrvacsora. Az úrvacsorával való élet. És ott mindig Krisztus halálát látjuk. A testét, teste megtöretik, és a vére kiontatik. Erre emlékeztet minket az ő parancsa szerint. Itt is Ábrahám kér egy ilyen megerősítést. Hogy Uram, hát én ezt elhiszem, de erősíts meg. És Isten is parancsol neki ilyen dolgot, hoz nekem egy 3 esztendős üszlőt, egy 3 esztendős kecskét, egy 3 esztendős kost, és egy gerlicit és egy galambfiat. elhozta azért mindezeket, és két felé hasította azokat, és mindenik fele részét, a másik fele részét átellenébe helyezte, de a madarakat nem hasítottak két felé. Na már most miért kellettek ezek az állatok, vagy miért ezek az állatok kellettek? És miért pont három esztendős? Én bevallom őszintén, hogy nem tudom, és nem is akarok filozofálgatni ezen. Én bátran beismerem a tudatlanságomat, nem akarok spekulációba menni, mert az rosszabb, mint hogy is spekulálgassunk. Én nem látom az igében, hogy már máshol ezt megmagyarázná. Olvastam néhány kommentárt hozzá, egyikük se merte úgy nagyon így pedzegetni a dolgot. Szerintem nem baj, mert nem ez a lényeg, hogy miért pont ezeket, hanem ami velük történik. Ábrám ketté vágja őket. Milyen brutális egyen. Miért hasítja ketté Ábrám az állatokat? Én úgy gondolom, hogy amiatt, amiről később Isten beszél. Az állatok ketté vágása régen egy szövetségkötési szokás is volt. A Jeremiás 34:18, illetve korábbi versek beszélnek arról, hogy Júda királyai szövetséget kötöttek az Úrral, és ez úgy történt, hogy ketté vágták az állatokat, és az ország vezetői elmentek a ketté vágott állatok között. Na már most ez minek volt a szimbolikája? Nagyon egyszerű volt a szimbólum. Ha megszegem a szövetséget, az történne vele, mint ezzel az állattal. Így vágjanak ketté. Kicsit drasztikus, de érthető. Tehát a szövetség szegés következményei. Mi van, ha megszegjük az Istennel való szövetséget? Ábrám is itt ketté vágja az állatokat, és egymás átelemébe helyezi, és ezek után ragadozó madarak jöttek oda, hús darabokra, és Ábrám előzte őket. Ez is egy olyan vers, hogy hát ez most miért van benne, hát most miért érdekes, hogy állatok kerülnek le. Hát én nagyon egyszerűen úgy gondolom, hogy Isten áldozatot kért Ábrámtól, ezeket az állatokat, megáldozta, és el valamilyen akadály jelentkezik. Hú, mit tegyünk? Isten küldte a madarakat, vagy nem? Az ember elkezd filozofálni, Ábrám nem filozofált, azonnal előzte őket. És nagyon sokszor a sátán így meg akarja akadályozni a mi áldozatunkat. Be akarja úgymond rondítani, és azt akarja, hogy ne úgy áldozzunk dolgokat, mint ahogy Isten. És most itt nem állatokra gondolok. Egy kicsit ez, egy kicsit az. Az ember enged, már is eltér Isten parancsától, és már is, amit eredetileg szívből áldozott volna hittel neki, már is bemocskolódott. A sátán célja ez valahol, hogy az ilyen áldozatokat tönkre tegye. Ez ellen meg nekünk küzdenünk kell, hogy itt Ábrahám is nagyon egyszerűen előzte a madarakat. Például Anániás és Szafira története. Bebukták, tehát úgy teszünk, hogy hát mindenünket odaadjuk, de hát azért egy kicsit félre teszünk abból, és nem számít, hogy most mit hazudunk, vagy nem, és már is az életükkel fizettek érte. Tehát mindez megtörténik, lemegy a nap, és mély álom lett el Ábrámot, és az álom alatt következőket látja, nagy sötétség. Nem egy jó panoráma, de ebben találta magát egy hatalmas sötétségben. Ezen szóval nem látott semmit szinte. És még egy valami jelenik meg, Ábrahám megrémült ebben az álomban, ebben a nagy sötétségben. Isten nagyon jól használja az álmokat, és akarja kifejezni mindazt, amit ő meg akar értetni velünk. Először egy képet láttat, és lássuk meg, hogy Isten, amikor prófétákhoz szól, általában az ilyen látomásokat nem hagyja magyarázat nélkül. Mindig jön a szó, mindig jön az ige, és mindig jön a magyarázat. Itt is egy nagy sötétség jön, és egy rettenet, egy félelem Ábrahámba. És Isten elkezd beszélni a jövőről, hogy mi történik majd az egyházzal, Isten népével, az ő utódaival. Még meg sem születtek, de már Isten beszél róluk, mint tényként, hogy igen, ők lesznek. Tudván tudjad, hogy a te magod jövevén lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Én úgy gondolom, hogy ez a nagy sötétség és ez a félelem nagyon egyszerűen ennek a jövőnek a képi megjelenítése. Az egyház sorsa egy eléggé lesújtó jellegű. Rabszolgák lesznek, mondhatni hasonló, mint a kettévágott állatok, majd hogy nem meghalnak. Olyan állapotba kerülnek. A rabszolgaság mélyéig jutnak el, ahonnan tudjuk jól Mózes második könyvének elejéből, hogy milyen körülményekbe kellett élniük, és hogy már szinte kiáltottak Istenhez. Kiáltottak, tehát nem csak úgy imádkozzunk, hanem fájdalmukban már kiáltottak Istenhez. És ezt jelenítét meg. És Isten előre elmondja, hogy mi fog történni az egyházzal. Jövevény lesz egy földön, amely nem az övé, tehát nem Kánaán földjén lesznek. Szolgálata szorítják, kényszerítik, és ez még nem elég, hogy rabszolgák lesznek. Rabszolgaként nyomorgatják őket. Miért mondja ezt el Isten? Miért jó Ábrahámnak ezt tudni? Én úgy gondolom, hogy a későbbi folytatás miatt is, hogy majd én megítélem őket, és kihozom őket nagy gazdagsággal. Itt Isten magáról akar valamit zölni Ábrahámmal. Először is azt, hogy figyelj Ábrahám, én hagyom, hogy a te néped ilyen sorsa jusson. És igen, az egyház állapota sokszor ilyen lesz. Nyomorogni fog a földön. Sötét lesz. Amilyen sötétet te most látsz. Félelem közepette fognak élni. De, és itt azt mondja, hogy de én meg ítéletet tartok, és kihozom őket. Megszabadítom őket, ahogy Egyiptomból Isten megszabadította Izrael, és nagy gazdagsággal jönnek ki. Itt Ábrahám megismeri Istent, mint szabadítót, és mint meggazdagítót. És igazából valahol ez a lényeg, hogy így ismerje Ábrahám az Urat, mint a nyomorból, a halálból mondhatni, megszabadító Istent. A halálból kihozót, és az igazán meggazdagítót. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én. Itt is azt mondja Isten, hogy a szabadulás hogy fog történni? Ítélet által, ítélettétel által. Itt a fogvatartó népet ítéli meg Isten. De a szabadításhoz már most hozzáköti az ítélettételt. Értsük jól, Isten kezdi az övéit szoktatni ahhoz a gondolathoz, hogy a szabadítás nincsen ítélettétel nélkül, és nincs szabadság és nincs gazdagság szabadítás nélkül. Hitünk alapjait kezdi lefektetni. És részben pedig előre megígéri, hogy a későbbiekben az egyház számára bátorságot jelentsen, hogy hát ezt Isten előre megmondta. Ne az legyen, hogy á, Isten elhagyott minket, mert így szenvedünk és rabszolgák lettünk. Azok a zsidók elővehették ezt a történetet. Mózes még nem írta le, mert ő később jött. De ők ismerték, hogy mit mondott Isten Ábrahámnak. És hivatkozhattak arról, hogy most miért sírunk, És gondoljuk azt, hogy Isten elhagyott minket, holott már Ábrahámnak megmondta, hogy ebbe a helyzetbe kell kerülnünk. Inkább reménykedjetek abban, hogy majd igen, Isten szabadítani fog. Mégpedig úgy, hogy ítéletet tart. És a ítélettétel után mi megszabadulunk és meggazdagodunk. Tehát Isten ezt részben az utódoknak adta bátorítása, részben pedig Ábrahámnak jelenti ki magát, mint szabadító, ítélettevő és meggazdagító Isten. Te pedig elméd a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénységben. Itt konkrétan már Ábrahámra tér vissza Isten, és úgymond neki megadja azt, hogy békében éljen. Tehát, hogy békét nem kell félnie a háborúktól, nem kell félnie Kedorlaomértől, meg a többiektől, hanem azt mondta, hogy te békében fogsz meghalni. És még van jó sok idő hátra az életedben, mert azt mondja, hogy jó vénységedben. Ábrahám ezek után még azért él néhány évtizedet. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mármint az egyiptomi fogságból, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. Ez mutatja, hogy milyen hatalmas az Úr. Ő az, aki a népek feletti ítéletet tart, de ő jelöli ki a népek örökségét is. Azt mondja, hogy az emoreusok földjét nem lehet elvenni. Mert Isten ezt most még nekik rendelte ki, és nekik adta. Még 4 generáción át, illetve addig, amíg a szabadulás megtörténik Egyiptomból, addig az övék a föld, és senki nem veszi el tőlük. Lehet próbálkozni, de Isten még nem döntött úgy, hogy elvegye tőlük, hogy ítéletet tartson. Itt érdemes belegondolnunk a világtörténelmi, illetve a napi politika eseményeibe. Hogy ki is az, aki itt mozgatja úgymond háttérben a dolgokat? Ki az, aki országokat hoz létre és szüntet meg? Területeket csatol el és ad másoknak? Ki az, aki ítéletet tart egy nép felett? Isten maga. Látszólag mi emberek háborúskodunk, vihaskodunk és más hasonlók, mégis a hétköznapi élet, hogy mondjam, Isten kezében és uralma alatt van. És mikor a nap lement, és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és tüzes fákja volt, mely által ment a hús darabok között. Én úgy gondolom, hogy ennek a látomásnak 2 üzenete van. Az elsővel nem biztos, hogy mindenki egyetért, mert nagyon szimbolikus, hogy megjelenik a sötétségben egy világosság, egy fákja. Ahogyan Jézus Krisztus is megjelent a sötétségben világosságként. És ő volt a világ világossága. És a halott emberiséghez eljött, és fény gyújtott számunkra. Én úgy gondolom, hogy ez a fákja a fényével valahol ezt szimbolizálja. De ami még inkább elgondolkoztató, mondtam, hogy a szövetségkötés úgy történt, hogy a kettévágott állatok között a szövetséges felek elmentek. Elgondolkoztató, hogy itt csak Isten megy el. Ábrahám nem. Ábrahámnak nem kell átmennie az állatok között. És ez szerintem azt szimbolizálja, hogy Isten az, aki az egész szövetséget betartja. És aki ígéretet tett arra, hogy ha megszegi, meghal. Ha Ábrahámmal is megígérteti, hogy ha megszeged, akkor meghalsz, akkor jaj neki és bárki másnak. Isten az, aki maga vállalja a halált, úgymond, hogy ha megszegem a szövetséget, ez történik velem. Ő az, aki ezt magára vállalja. És ezért megy ő át egyedül az állatok között. magára vállalta a halál, a szövetségszegés következményének büntetését. És ez már itt megjelenik. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal mondván, te magodnak adom ezt a földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva a nagy folyóig, az Eufrát, ez folyóvizét is itt felsorolja a népeket. A szövetség az a forma, az az emberi, úgymond, szerződés, amit Isten itt köt Ábrámmal. Formaságnak tűnhet, de ő mégis megteszi, hogy legyen, amire az ember emlékezzen, és legyenek úgymond keretek, amik szabályozzák az Úrral való kapcsolatunkat. Nem hiába van ó és új szövetségünk, és nem hiába szövetséget köt Isten az övéivel. Mert nem mindenkivel köt. Akivel szövetséget köt, úgyhogy ezt hitben teszi, és Krisztus valóban meghalt azért az illetőért, az meg is marad abban a szövetségben. És itt felsorol jó néhány népet. Én úgy gondolom, hogy ezeknek csak annyi az értelme, hogy Ábrám lássa, hogy milyen sok magva és utódja lesz, úgymond. Tehát itt számtalan nép van felsorolva, és azt mondja, hogy na mindezeknek a földjeit bírni fogjátok. Tehát ilyen sok lesz majd a te utódod, hogy ennyi nép földjét fogjátok birtokolni. És ez erősíti meg Isten. Még egyszer hangsúlyoznám a 6. verset, hitt az Úrnak és tulajdonították neki igazságul. Az ígéretek, amiket Isten nekünk ad, elfogadjuk-e, és valóban Krisztus igazságában nekünk adott, nekünk tulajdonított igazságában bízzunk. Ez az, amiben Ábrahámot a Szentírás elénk hozza példaként, hogy ő a hívők atya. Nem mert testvérek származnak tőle, hanem mert az ő hitét kellene követnünk, és azt kellene tanulnunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Nekem csak egy valami nem tiszta, hogy akkor ugye azt mondtad, hogy az utódai, a keresztény emberek Ábrahám utódai, igaz? A ége szerint. És akkor mégis azt mondja, hogy az árnyékából származik.
Nem tudom, szóval itt ez kettős értelmű.
Ezért nem.
Egyszer fizikálisan is van tapasztalat a lányokban, hogy az árnyékából születettek, de most fel, hogy a nyomszövetség azt mondja, hogy romboltak, és azt mondja, hogy Ábrahám utódai pedig azok, akik tisztítve keresztelkedik, azt mondja, hogy valakában a
példában. Igen. Itt egy testi és egy lelki jelentést kell megkülönböztetni. A testi szimbolizálja úgymond a lelki. Tehát ahogyan Ábrámtól egy nagy nép származott, a zsidó nép, és övék volt Kánaán földje örökség szerint, úgy a valóságban sok ember hitt úgy Istenben, mint Ábrám, és így lett ő a hívőknek az atya, így kell értenünk a keresztényeket és az ószövetségi hívőket, és az, a földnek is, az Kánaán földjének az örökségét is lelkileg is értenünk kell, hogy az majd az Isten országa és majd a megújult világ, amit Isten ígér az övéinek. Tehát amikor a zsidó ember kiment a földre, azon kívül, hogy azt látta, hogy hűtés sok gaz van, amit kapálnom kell, azt is látta, hogy ez a föld, amit Isten nekem adott. Ezt senki nem veti el tőlem, amíg Istennel vagyok, és mivel én ezt bírom, ezért bizonyos lettek afelől, hogy van egy mennyei otthonom, egy mennyei országom, amit Isten ugyanígy megígért nekem. És annyira bizonyos, hogy annak is a birtokosa vagyok, mint ahogy ennek a földnek is. Izraelben a családi birtokok elidegeníthetetlenek voltak, Isten törvénye szerint a gyakorlatban aztán ezzel visszaéltek, de nem lehetett egy családtól elvenni, mert minden családnak a saját birtoka emlékeztetnie kellett az mennyei örökségre.
Szerintem a nagyon fontos ebben az áldozatban, hogy ez a két felül vágyat állat, ugye ez az okon kérdője alapszövetségre az állat, a bocsúzgálban mások, a
működésre
jelentő szövetségköt is jelentve volt. És ami érdekesség ennek az ide szakasznak, hogy ugye az okon úgy volt, hogy a szövetségköt, és akkor mind a két fél végig van az úton. Ez volt mondom, hát
ugye
nem tudod. Na lényeg az, hogy számomra az a bacsolat, és hogy Isten tényleg a maga első szint.
Igen.
Hát úgy lesz, hogy én nem mondjuk nekem.
És ők te is teljesítettek. Nem várták
el, de... Igen. Hát ő volt a... Tehát a halálbüntetés az megtörtént. Igen.
Nekem ez a döbbenetes, hogy, hogy az ő szövetségi emberek is Jézusért üdvözülhettek, ahogy mi is Jézusért, csak Jézusért üdvözülhetünk. Rájuk is ugyanez volt érvényes. Persze nem láttak annyit, mint amennyit mi látunk. Hát Ábrahám még elég keveset. De azért neki is megnyitott. Tehát egy négyszer, több mint 400 éves horizontot neki ott fölvázolt, hogy ez addig biztos, hogy lesznek utódaim.
Igen, igen, igen. Valami hihetetlen nagy homály borította el a szemüket, és ezt nem én mondom, a zsidókhoz írt levél mondja, hogy illetve Pál apostol is, hogy olyan, mintha egy függöny került volna a szemük elé, miközben olvasták az Ószövetséget, nem értették. Nem értették az Ószövetséget, és ez fölött az igevers fölött is, Pál apostolig, majdnem minden zsidóig, kivéve a hívők, így átsiklottak, és nem értették. Nagyon, a legtöbb zsidó azt hitte, hogy cselekedetéért, az életformájáért és más egyébért üdvözül. Igen, a törvénybetartása. Tehát, és nem értettek meg Pál apostolnak, ez egy zseniális példája Ábrám, mert Ábrám még a törvény adása előtt élt. És nem lehetett azt mondani, hogy de minden mellett meg büszkékedtek vele, hogy mi Ábrám fiai vagyunk.
Igen, mert olyan érdekes, hogy ez ebben a történetnek egyfelől van ez a testi származás, ami Jézus személye szempontjából sem elhangzott, és akkor mégis van egy ilyen váltás, egy nézőpontváltás, meg az egész, amiatt is, hogy még én nekem nincsenek kidőlőseim, de mikor ez nem volt, én tudom, hogy nincsen. Hogy egyébként meg van egy pont, amikor ez az egész emberiséget, ez hogy olyan, hogy Isten szempontjában mégis fontos volt valahol a nép, mert hogy nem, Jézus nem egy másik nélkül tárgyal. Ez valahol fontos, valahol meg az ember egyetemes egy pont, és ez én örülök, hogy ezt felvetettem, mert nem tudom, ezt is tudom hova tenni, hogy most mi az a pont, ahol lehet, hogy úgy mind valami zárkózva a saját módunk által elkézett keretekbe, és akkor valahogy Isten meg máshogy gondolja. Tehát ez olyan nehéz.
A testi nép úgymond létrehozása iszonyúan fontos volt Isten tervében. Miért? Különben hogyan ismeri meg az ember a megváltót, hanem azt se tudja, hogy melyik népből származik. Isten azért, hogy Jézus Krisztus felismerje minden ember, külön létrehoz egy saját népet. És azon belül szűkíti a kereteket, hogy melyik törzs, tehát először csak az, hogy Izrael népe, azután melyik törzs, Dávid családja, és ezen belül is utána nagyon sok prófétia leszűkíti, hogy mi minden fog történni a Messiással. Az Ószövetség úgymond egy ilyen személy leírást ad a messiásról, hogy amikor megjelenik, csak annyit kell mondani, hogy igen, Pipa megegyezik, és na ő az. Mert különben honnan tudjuk, hogy nem egy másik valaki, aki magáról azt állítja, hogy na ő volt a messiás. Vagy nem egy harmadik valaki. Vagy nem éppen Buddha, vagy nem tudom ki mindenki, aki magát ilyen üdvözítőnek tartja. Tehát Isten majd, hogy nem tényleg egy személy leírást ad az Ószövetségben Krisztusról, amit az apostolok nem ismernek fel, de amikor emlékezünk vissza, az emmausi tanítványoknak megjelenik Jézus Krisztus, miről beszél nekik az úton? Tehát az Ószövetségről, hogy mi mindent mondott meg előre őről, és nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak. És Pál apostol, épp a mai ige hirdetésben is hallottuk, a zsinagógákba, amikor ment a misszióba, nem azt bizonygatta az írások szerint, hogy igen, az Ószövetség szerint is ő a Krisztus. És ott hozta és bizonyította be, hogy minden passzol ő rá. Értsük ezzel akár a szűztőszületést, a templomban a rendrakást, mert a féltőszeretet vezet engem, a halálának minden egyes mozzanata, az egész nap, és még az életének számtalan más eseménye, ami vele történt. Csodatételek, és sok más egyéb. Tehát annyi minden passzol és egyezik, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki más. És ráadásul olyan sok mindenről gondoskodott Isten, hogy azt sem lehet mondani, hogy valaki tudatosan akart ennek megfelelni. Most például valaki hogy befolyásol egy őt éppen kivégző római katonát, hogy a ruháját sorsvetéssel sorsolják ki, majd ott a kereszten léci kockázatok, vagy mégis hogy? Tehát nem, tehát ezt, ennek nem lehetett úgy tudatosan megfelelni, hogy közben nem én vagyok, és nem lehetett úgymond csak részleg megfelelni. Isten alakította így, hogy tökéletesen mindenben megegyezett a ószövetségi proféciákkal, mindaz, amit Jézus tett, és mindez azért, hogy az egész emberiségből felismerje mindenki azt az egy embert, aki az üdvözítő és megváltó, aki egyben Isten is. Tehát a zsidó népe, tehát Isten valahol ezért is hozta létre. Meg hát azért is, hogy már tudassa az emberiséggel, hogy Istennek terve van, mint pedig az a terve, hogy az egész emberiségből egy népet válasszon ki magának, akik az ő népe lesznek. És bár ezt az Ószövetségben még csak származás alapján volt, bár én vallom, hogy ott is nem a testi származású zsidókat kell értenünk, hanem a hívő zsidókat kell értenünk, illetve nem zsidókat, illetve Rút is ugyanúgy Isten népéhez tartozott, mint mások is. És utána pedig, amiután az emberiség idézőjelben több évszázadon keresztül megszokta, hogy van egy nép, aki magáról azt hallja, hogy ők a kiválasztottak, mert némelyek ezt tévesen gondolták magukról, mert nem hittek, csak büszkékedtek ezzel. Utána eljön a messiás, és tényleg minden nép közül elkezd kiválasztani és magához hívni embereket. Tehát így csodálatosan így összeállnak ezek az ő darabok, amiket Isten így megtervezett. És ennek az egyik kezdeti tépése, és már így előre kijelentése volt mindaz, amit Ábrahámnak ígért Isten, ami Ábrahámmal történt.